Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Több mint 200 gigabit per szekundum sebességgel továbbítottak adatokat egy kísérleti 6G hálózaton. Több mint 40 űreszköz fellövését tervezi ebben az esztendőben Kína. Készül a minirobot, ami a testünkön belülről gyógyít. Új dimenziókat nyit az ökológiában a levegőben lebegő DNS. Képesek a szárazföldön is tájékozódni a halak. Különbséget tesz a nyelvek között a kutyák agya. 4000 éves társasjátékot találtak kutatók. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy több mint 200 gigabit per szekundum sebességgel továbbítottak adatokat egy kísérleti 6G hálózaton. Noha a 6G-vel kapcsolatban egyelőre sok a nyitott kérdés, a kutatók már aktívan dolgoznak a megvalósításán. Most egy kínai laboratóriumban sikerült olyan kísérleti hálózatot alkotni, ami már ma is jelentősen felülmúlja az 5G-vel elérhető elméleti, legmagasabb adatátviteli sebesség határait. A kínai kutatóközpont együttműködve egy neves egyetemmel és egy távközlési vállalattal egy állami projekt keretében fejlesztette ki azt a terahertzes rendszert, amellyel a tesztek során 206,25 gigabit per szekundum adatátviteli sebességet sikerült elérniük. Ez jelentősen meghaladja az 5G által nyújtott 10 gigabit per szekundum elméleti maximumot, ami a gyakorlatban inkább csak 1 gigabit per szekundum, vagy annál is alacsonyabb sebességet takar. Az egyik kutató úgy nyilatkozott, az eredmény összhangban áll az ország technológiai fejlesztésekre vonatkozó irányelveivel, és biztosítja, hogy Kína megőrizze vezető pozícióját a vezeték nélküli kommunikációs ágazatban. Mivel a kutatóközpont egyelőre nem publikálta a részletes eredményeket, így azt ugyanakkor nem lehet tudni, hogy a kiemelkedő sebességet milyen távolságon érték el, ami egy sarkalatos kérdés lesz a 6G-vel kapcsolatban. Míg az alacsonyabb frekvenciákon üzemelő hálózatoknál a magasabb hullámhossz miatt a fizikai akadályok nem okoznak problémát, az már az 5G-nél is megfigyelhető, hogy a falak, bútorok sokkal jobban akadályozzák a jel terjedését, a várhatóan 300 GHz és 3 THz közötti tartományban üzemelő 6G-nél ez még nagyobb problémát jelenthet. A 6. generációs hálózattal kapcsolatban egyelőre hiányoznak az egységes sztenderek is, amelyeket várhatóan csak 2025-re dolgozzák ki, így az első ilyen hálózatok megjelenése csak az évtized végére vagy a következő évtizedben várható. Ennek ellenére már ma is számos cég dolgozik a 6G technológia fejlesztésén, köztük globális vállalatok is, amelyek számos figyelemre méltó eredményt értek el a 6G területén. Következzen az űrkutatás világából egy hír. Több mint 40 űreszköz fellövését tervezi ebben az esztendőben Kína. Peking december végéig be akarja fejezni a föld körül keringő űrállomása, az úgynevezett mennyei palota építését is. Ez a tervek szerint mintegy 66 tonna lesz. A kínai űrtudományi vállalat bejelentése szerint a felbocsátások között lesz két misszió, két teherűrhajó és az űrállomás két moduljának indítása is. A modulok csatlakoznak az úgynevezett mennyei harmónia főmodulhoz, amelyben jelenleg egy 3 fős személyzet tartózkodik. A jelenlegi 6 hónapos misszió Kína leghosszabb missziója azóta, hogy 2003-ban embert küldött az űrbe, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok után 3. országként. Kínai volt az a holdjáró, amelyik nemrég a hold kevésbé ismert, a Földtől távoleső oldalán landolt és küldött felvételeket. Hamarosan egy technikai újdonságról számolunk be. Készül a minirobot, ami a testünkön belülről gyógyít. Tartsanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy technikai újdonságról adunk most hírt. Készül a mini robot, ami a testünkön belülről gyógyít. Amíg van mit enniük, addig elektromosság nélkül is végzik a munkájukat a kifejlesztett különleges, úgynevezett nanorobotok. A jövő orvosi és technológiai újításainak egyik legérdekesebb iránya ezeknek a parányi készülékeknek a fejlesztése, amelyek akár az emberi testben, akár a környezetben, vizekbe kiengedve hasznos munkát végezhetnek. A legújabb miniatűr robotok kémiai anyagokat szállítanak a felszínre megállás nélkül, amíg ellátják őket sókkal. Számos miniatűr robotot fejlesztettek már a laboratóriumokban a kutatók azzal a céllal, hogy megalkossanak egy újfajta orvosi kezelésekre lehetőséget adó struktúrát, amely jóformán észrevétlenül tudná az emberi testben végezni a munkáját, és külső beavatkozás nélkül is lehetővé tenni a gyógyítást. Ezek a mikroszkópikus méretű nanobotok a rajtuk kialakított kis zsebekben vagy a szájukban elhelyezett hatóanyagokat valamilyen módszerrel a célhelyszínre viszik, majd kiengedik magukból, hogy a gyógyszer pontosan ott és akkor fejthesse ki a hatását, ahol és amikor a legnagyobb szükség van rá. A precíz és célzott szállítás azonban akkor lenne a leghatékonyabb, ha a robotok automatikusan tudnának mozogni, minél kevesebb energiafelhasználással, akár külső irányítás nélkül. A minirobotok képesek például mágnesesség hatására irányt változtatni, de a többségük elektromosságot igényel a folyamatos, hosszantartó működéshez, ami miatt komplexebb kialakításra van szükség, ez pedig növeli a méretüket és bonyolultabbá teszi a gyártásukat. A kutatóknak sikerült elhárítani ezt az akadályt az útból, és olyan robotokat hoztak létre, amelyek elektromosság nélkül végzik a feladatukat, egészen addig, amíg találnak a környezetükben olyan elfogyasztani való anyagokat, amelyek biztosítják az aktivitásukat. A kis eszközök az úgynevezett likvibotok közé tartoznak, amely összefoglaló neve a folyadékba helyezett robotoknak. Ezek a parányi eszközök az adott folyadékban hajtják magukat előre, miközben adott esetben hatóanyagokat is szállítanak. A likvibotok előnye, hogy az emberi testben, a véráramban is tudnak közlekedni. Esetleg más munkákat is rájuk lehet bízni, például megtisztíthatják a káros anyagoktól, mikroműanyagoktól a vizeket. A neves cég robotja is ezeket a tevékenységeket végzi, amennyiben rendelkezésére állnak azok a sók, amelyeket elfogyasztva beindul a mozgása. Mivel a sóktól nehezebbé válik az őt körülvevő folyadék részecskéinél, ezért társaival együtt automatikusan a folyadék közepére csoportosulnak, ahol a jelenlevő kémiai anyagok a belsejükbe kerülnek a nyitott szájukon keresztül. A mindössze 2 mm-es robotokat ezután a felszínre lökik a kémiai reakciók során kialakuló oxigénbuborékok, amelyek apró lufikként húzzák fel a hozzájuk kapcsolódó botokat, majd a felszínen újabb reakciók a tárolóedény szélére irányítják őket, ahol végül kiengedik magukból a szállítmányukat. A likvibotok előre-hátra járnak, mint egy óra ingája, amíg található tápanyag a rendszerben. A robotok lehetséges jövőbeli karrierje igen színesnek ígérkezik, nem csak gyógyszerkutatásokkal kapcsolatos feladatokat bízhatnak rájuk, hanem orvosi alkalmazásokhoz való kémiai mintákat tesztelhetnek. A környezetben lévő összetevőkkel reakcióba lépve segíthetnek azok monitorozásában, vagy éppen különböző gázokat detektálhatnak. A következő lépés a minirobotok fejlesztésében egy bonyolultabb és nagyobb méretű rendszer létrehozása a segítségükkel, valamint annak vizsgálata, hogy hogyan tudnak szilárd felületen is működni. Új dimenziókat nyit az ökológiában a levegőben lebegő DNS. Ezzel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása szerint új dimenziókat nyit az ökológiában a levegőben lebegő DNS. A környezeti DNS olyan örökítő anyag, amelyet nem az élőlényekből, hanem azok környezetéből izolálnak. Egy adott faj jelenléte így mutatható ki legegyszerűbben. A technológia elterjedése és a módszer sokrétű alkalmazhatósága miatt az utóbbi időben sorra születnek az újabbnál újabb tudományos eredmények. Az eDNS vizsgálatok ugyan vélhetően a későbbiekben sem helyettesíthetik a hagyományos terepi jelenléten alapuló nyomkövetőkkel vagy kameracsapdákkal operáló megfigyelési módszereket, de rengeteg új a rejtett folyamatok megismerését és az összefüggések feltérképezését szolgáló információkkal szolgálhatnak. A módszer alkalmazásának legújabb területe a levegő elemzése. Kiderült ugyanis, hogy a korábban már eredményesen vizsgált talaj- és vízminták mellett a levegőből vett minták is tele vannak jól izolálható környezeti DNS-sel. Mint az ismert, a módszertan a minták forrásától függetlenül arra épül, hogy az élőlények, az állatok, a növények, a gombák és a mikróbák saját örökítő anyagokkal szennyezik környezetüket. Az ember esetében óránként ez átlagosan 40 ezer bőrsejtet jelent. A genetikai információt hordozó szerves törmelék nagy része ugyan nem maradt fenn még napokig sem, de a szerencsés véletlenek összejátszása és az egyre érzékenyebb műszerek okán egyre több információ gyűjthető be egy-egy ökoszisztémáról. Dániai és angliai állatkertekben végzett legutóbbi vizsgálatok például azt mutatják, hogy még a városi levegőből is meglepően nagy mennyiségű DNS töredéket lehet izolálni, amelyek alapján a flóra, illetve a fauna rejtőzködőbb fajainak jelenlétére is lehet következtetni. Megoldásra váró problémát jelent azonban annak pontos meghatározása, hogy az adott eDNS mikor és hol került a levegőbe. Jelenleg erre leginkább a szerves molekulák bomlásának eddig feltárt mechanizmusai alapján lehet következtetni. Az is felderítésre vár, hogy az időjárási viszonyok, a hőmérsékleti változások, a napsugárzás intenzitása vagy a légszennyezés milyen hatással vannak a talajhoz és a vízhez hasonlóan, a levegőben is porszemekhez vagy más parányi szerves vagy szervetlen anyagokhoz tapadva lebegő eDNS-ekre. Egy meglepő megfigyelés következik az állatvilágból. Egy új tanulmány alapján képes kijavítani egyes fák apró sérüléseit az azokban élő hangyafaj. A felfedezés egy csúzlival meglőtt panamai fának köszönhető. Egy középiskolás fiú agyagból készült golyóval véletlenül eltalált egy növényt, amelyen egy bemeneti és egy kimeneti sérülés keletkezett. A fiú nem számított arra, hogy 24 órával később a lyukak szinte teljesen eltűnnek. A fiatal 5 társával ezt követően további kísérleteket végzett. Más fákba furtak lyukakat. A fákban élő hangyák 22-ből 14 alkalommal kijavították a sérüléseket. A felfedezésről a Panamai Trópusi Kutatóközpont önkéntes programjának keretében számoltak be. A szakértők már korábban felismerték, hogy a fában élő hangyafaj szimbiózisban él az őt befogadó növényekkel. A rovarok mindent megtesznek, hogy megóvják a fákat a növényevőktől, cserébe pedig hozzáférhetnek a levelek tápláló olajos anyagához. A megfigyelések alapján a hangyák ki is javítják a fákon esett károkat. A viselkedés akkor lehet a leggyakoribb, amikor a kolónia petéi, lárvái és bábjai veszélybe kerülnek. A helyreállításhoz a rovarok olyan anyagokat használnak, amelyek a növényben találhatóak. A csapat szerint a javítás főként a hangyák érdekeit szolgálja, de nem kizárható, hogy a viselkedés a fáknak is kedvez.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, amelyben most arról szólunk, hogy tavasztól késő őszig fontosak a városi kertek a beporzók számára. Egy angol kutatócsoport új vizsgálata azt tárta fel, miként biztosítanak a vegetációs időszak egészében élelmet a beporzóknak a városi kertek. Bár a kertek különbözhetnek egymástól, akár az ültetett növények változatosságát, akár azok mennyiségét vagy virágzási idejét nézzük, egyben azonban hasonlítanak, képesek márciustól októberig folyamatosan ellátni a beporzókat tápanyagban gazdag nektárral. Ehhez a beporzóknak pusztán arra van szükségük, hogy több kertet is végiglátogassanak. Az eredmények azt mutatják, hogy számtalan egymástól teljesen függetlenül kertészkedő városlakó képes, stabil és változatos élelemforrást biztosítani a beporzó rovaroknak. A feltárt eredmény erősen ellentétes azzal, amit a mezőgazdaság vizsgálata adott. Ez utóbbinál rövid ideig, de virágok tömegei állnak a beporzók rendelkezésére, a virágos időszakokat azonban igen hosszú, virágmentes periódusok választják el egymástól. A kutatók egy angol nagyvárosban számtalan kertben megmérték a virágok nektártartalmát, és bár a kertek egymáshoz képest igen eltérő eredményeket adtak, mind a nektár mennyiségében, mind annak időzítésében, a repülőrovarok, például a méhek képesek több kertet végigjárni, így mindig találhatnak megfelelő élelmet maguknak. A kutatók szerint az eddig is ismert volt, hogy e kertek nagyon fontosak, ám az nem volt világos, hogy miként változik a nektártermelés az egyes kertek közt az évszakok során. Míg egyes helyek csupán 2 g nektárt adtak, voltak olyanok, amelyekben 1,7 kg került ki az év során. Ez azonban nem attól függött, mekkora volt a kert, hanem a kertész munkájától. Ez azt jelenti, hogy bárki bármilyen apró kerttel is segítheti a beporzókat egy kis odafigyeléssel. Legyen szó a virágfajok kiválasztásától, a gazok írtásán át, a cserjék vagy a fű nyírásáig. A kutatók azt javasolják, hogy olyan nyitott virágzatú növényekkel igyekezzünk segíteni a rovarokon, amelyek nyáron és ősszel könnyen elérhető nektárt adnak. A legtöbb kertben ugyanis ilyenkor azok a tölcséres virágok dominálnak, a nektár 78%-át ezek adták, amelyek nektárját csupán az egyes hosszú nyelvű rovarok, mint a poszméhek vagy a szenderek tudják elérni. A virágos cserjéket is előnyösnek látták a kutatók, hiszen ezek esetében kis területen sok nektárt adó virág koncentrálódik, ami kiváló csemege a rovaroknak. Egy meglepő kutatási eredmény született, ezzel folytatjuk most a műsort. Képesek a szárazföldön is tájékozódni a halak. Egy izraeli egyetem kutatói több kísérletben bizonyították, hogy a halak képesek a szárazföldön is tájékozódni. A speciálisan nekik tervezett járművet például simán elvezették a kijelölt jutalomfalatig egy szobában. A betanított aranyhalak képesek voltak működtetni a járművet, felfedezni egy számukra ismeretlen környezetet és elérni a célt a kiindulási ponttól függetlenül, miközben elkerülték a zsákutcákat és korrigálták a hely meghatározási pontatlanságokat. Korábban már több kutatás bizonyította, hogy egyes állatok, például a patkányok és kutyák képesek speciálisan tervezett autókban furikázni, de a 6 hal részvételével végzett kísérletben az izraeli kutatók arra is rámutattak, hogy a navigációs készségek átvihetők tengeri környezetből a szárazföldre. A halak tájékozódási stratégiái tehát ugyanolyan sikeresek szárazföldi környezetben, mint a vízben, ami arra utal, hogy a tér reprezentálásának módja univerzális a különböző környezetekben. A kísérlethez a halakat egy akváriumba helyezték, amelyhez egy kerekes szerkezetet erősítettek, majd a járműhöz egy a hal mozgását nyomon követő kamerát és egy számítógépes rendszert csatlakoztattak. A kutatók több különböző kísérleti forgatókönyvet terveztek, amelyek mindegyikében egy célterület felé kellett mozogniuk a halaknak, és cserébe egy kis eledelt kaptak jutalmul. A halak minden esetben képesek voltak megtalálni a helyes utat, függetlenül attól, hogy a szoba melyik pontjában helyezték el a kiinduló pontot, és még az sem tévesztette meg a vízi élőlényeket, ha útközben megváltoztatták a célpont helyét, vagy ha a szobában csali célpontokat is elhelyeztek. Ahogy telt az idő, a halaknak úgy javult a teljesítményük. Eleinte 30 percbe telt, még megtalálták a célpontot, de a kísérlet végére már kevesebb, mint egy perc alatt célba értek. Hamarosan egy új megfigyeléssel folytatjuk a tudomány mai állását. Különbséget tesz a nyelvek között a kutyák agya. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy új kutatási eredményről számolunk most be. Különbséget tesz a nyelvek között a kutyák agya. Az ELTE etológia tanszék kutatói legújabb agyi képalkotásos vizsgálatukban azt találták, hogy a kutya agy érzékeli, ha emberi beszédet hall, és más-más mintázatot mutat egy ismert és egy ismeretlen nyelv hallatán. A világon most először sikerült kimutatni, hogy egy nem emberi agy is meg tud különböztetni egymástól két nyelvet. Egy külföldről hazánkba érkezett kutató magával hozta saját kutyáját is Mexikóból. Arra volt kíváncsi, vajon feltűnik-e kutyájának, hogy itt más nyelvet beszélnek az emberek, mesélte el a szakember egy publikált újságcikkben. Az emberek már csecsemőkorban, még mielőtt megtanulnának beszélni, képesek megkülönböztetni egymástól a nyelveket. Ezt eddig nem gondolták a kutyákról, hiszen azokat nem tanítják kifejezetten arra, hogy hogyan hangzik egy adott nyelv. Ennek kiderítésére egy agyi képalkotásos kísérletet terveztek, amiben a kutató kutyáján kívül 17 másik kutya is részt vett. A kutyák mind megtanulták, hogy mozdulatlanul feküdjenek az MR készülékben a vizsgálat alatt. Minden résztvevő kutya csak egy nyelvet hallott a gazdájától egész életében, a magyart vagy a spanyolt. A kísérlet során a kishercegből játszottak le nekik részleteket magyarul és spanyolul, hogy összehasonlítsák az agyi válaszaikat az általuk ismert és nem ismert nyelvre. Továbbá a szövegrészleteket egészen rövid szeletekre darabolva és összekeverve természetellenes ingereket is előállítottak. Ezeket az ingereket arra használták, hogy megnézzék, a kutyák egyáltalán felismerik-e a különbséget a beszéd és a nem beszéd között. A kutatók azt találták, hogy a kutyák beszédre és nem beszédre adott agyi válaszainak mintázata különbözött az elsődleges hallókérekben, függetlenül attól, hogy az ismert vagy az ismeretlen nyelvből származtak az ingerek. A kutatók ugyanakkor arra nem találtak bizonyítékot, hogy a kutya agy előnyben részesíteni a beszédet a nem beszéddel szemben. A kutya agy hasonlóan az emberek agyához képes elkülöníteni a beszédet a nem beszédtől, ugyanakkor a beszédszerűség érzékelésének mechanizmusa más lehet, mint emberek esetében. Míg az emberi agy különös becsben tartja a beszédet, addig a kutyák agya feltehetően egyszerűen a hanginger természetességét érzékeli, mondta a cikk társszerzője. A kutatás másik fontos eredménye az volt, hogy a kutyák agya a magyar és a spanyol nyelvet is képes volt megkülönböztetni. Erre abból következtettek a kutatók, hogy egy másik agyterületen, a másodlagos hallókérekben eltérő mintázatokat találtak az agyi válaszokban a két nyelvre. Ráadásul minél idősebb volt egy kutya, az agya annál jobban el tudta különíteni a két nyelvet. Minden nyelvnek megvannak a saját hangzásbeli jellegzetességei. Az eredmények arra utalnak, hogy a kutyák életük során egyre jobban megtanulják, hogy hogyan hangzik a gazdájuk nyelve. először sikerült kimutatni, hogy egy nem emberi agy is képes megkülönböztetni egymástól az emberi nyelveket. Ez a felfedezés azért izgalmas, mert megmutatja, hogy nem csak az ember tudja számon tartani a nyelvek hangzásbeli sajátosságait. Azt azonban továbbra sem lehet tudni, hogy mindenre csak a kutyák képesek-e, vagy más fajok is. Az is kérdés, vajon az ember közelében töltött több tízezer év során lezajlott agyi változások hozzájárultak-e ahhoz, hogy a kutyák ma értőbb füllel hallgassák a beszédet? Ennek megválaszolására további kísérletekre lesz szükség.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Most már biztosan tudjuk, miért foltosak az óriás pandák. Nem biztos, hogy belegondoltunk valaha is, de az 5000 ismert emlősfaj többségének színe drap vagy szürke. Ezek az állatvilág jellemzői, jól bevált terepszínei. Ezért is okoznak fejtörést, hogyan létezhetnek zebracsíkok, vagy éppen az óriáspandák fekete-fehér foltjai. Kína kihalástól megmentett nemzeti állata talán az egyik legikonikusabb faj a Földön. Nem egy mindennapi állat, ugyanis kizárólag Kína középső és déli részein él, kis területeken, bambuszerdőkben, valamint kizárólag, pontosabban 98%-ban bambuszt eszik, mégis a ragadozó félékhez, medvefélékhez sorolják. Hangja azonban báránybégetéshez hasonló. Mivel nincs természetes ellensége, kivéve a bambuszerdőket írtó ember, rendkívül lusta, képes naponta 10-12 órán keresztül egy helyben üldögélni. Ha nagyon muszáj, tud fára mászni vagy úszni is, de többnyire a földön tanyázik, ahol ülve két moncsával bambuszt rágcsál naphosszat. Bár kevesen tudják, magyar ősökkel rendelkezik. Felmenői az eredeti nevén Miomaci Pannonicum nemzetség tagjai voltak az észak-magyarországi Rudabányáról. Na és az állatvilág egyik legkülönlegesebb monokróm foltos bundáját hordja. A környezetétől feltűnően elütőnek látszó színvilág pontos oka eddig nem volt ismert. Hasonlóan, mint a zebráknál, szóba jött az ellenség megfélemlítése, összezavarása, hőszabályozás vagy álcázás. Már eddig is voltak tudományos elképzelések a különös szörme minta okairól. A szemek körüli fekete foltokról például azt gondolták, hogy egymás felismerését és ha kell, mások elrettentését segítik. Most végre nyugvó pontra jutott a foltokat övező vita. Először igazolták, hogy semmi másról nincs szó, mint álcázásról. A Kínai Tudományos Akadémia munkatársai fényképeket készítettek vadon élő óriás pandákról, a fotókat pedig a legmodernebb képelemzési technikákkal alaposan megvizsgálták. Nagy részletességgel megmérték a bunda foltjairól visszavert fény erősségét, és összevetették a háttérben lévő természetes tárgyak fényességével. Rájöttek, hogy a fekete szörfoltok tökéletesen beleolvadnak a környezetbe, szinte láthatatlanná teszik a pandákat a fatörzsek között. A fehér foltok pedig a fényes lombozatba, vagy éppen a havas tájba rejtik a mókás állatokat. Igen ám, de az óriás panda sok mindennek néz ki, csak nem az álcázás nagymesterének. Sőt, a bundája kifejezetten feltűnő, azonnal megragadja a figyelmet. A kutatók ezt a dilemmát is feloldották, méghozzá azzal a nem túl csavaros megállapítással, hogy a foltos álca csak 60 méteres távolból kezd működni, és csak is természetes közegben, a vadonban. Az állatkertben haszontalanok a foltok, hiszen azonnal kiszúrunk egy óriás pandát, még messziről is, mesterséges környezetben tehát nem funkcionálnak a foltok, sőt kifejezetten hivalkodóvá és mókássá teszik a lustajószágokat. Már 4000 éve is játszottak társas játékkal az emberek, derül ki egy kutatásból. Egy bronz és vaskori település feltárása során Ománban bukkantak egy 4000 éves, kőből készült társasjátékra. Az egyik lengyel egyetem régészei egy lengyel-ománi projektben vizsgálták a települést. A környéken 4 torony és több bronzkori építmény maradványait tárták fel. A legizgalmasabb felfedezés ugyanakkor kétségkívül a társasjáték. A táblán jelölt mezők, illetve mélyedések láthatóak. Korábban fedeztek fel társasjátékot Indiában, Mezopotámiában és Egyiptomban. A kutatók bizonyítékokat találtak arra, hogy a helyszínen egykor rezet dolgoztak fel. Úgy tűnik, a település részt vett a térség élénk kereskedelmében. Mezopotámiai ékírásos források alapján tudják, hogy az ománi réz messze földön híres volt. A kutatók azt tervezik, hogy jövőre folytatják a völgyben zajló ásatásokat, hogy részletesebben megismerhessék a régió gazdag történelmét. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. A viszonthallásra.
Hírek a tudományvilágából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.